Hában Katanéni vitte a szót, és csak akkor csendesedett el, amikor Ajsa belépett. Hogy van a beteg? Kérdezte.
Alszik, gyöngyöm, alszik, mondta Katanéni szemrebben és nélkül. De most már átesett a nehezén, megyek is fel. Nem jön, kisasszonykám?
Nem illene.
Na, már csak ilyet ne mondjon, szentem, akár a fadarab fekszik a lelkem. Ám bátor helyrelegény, akárki megnézheti. Na, csak gyűjjön, bogaram!
László vidám örömmel nézett a belépőkre, és Katanéni összecsapta a kezeit. Boldogságos szűzanyám, hála légyen, vitéz uram, persze, szegény, az sem tudott, hol vagy, mi vagy. Én az öreg Katanéni vagyok, ez meg itt a nagyságos aga lánya. Koppányban! László keze megmozdult a takarón, mintha simogatna, és szeme titkos vidámsággal kereste meg a lány szemét. Nem sokára Szahir robogott a szobába, sovány volt még most is nagyon, de arcán már a nyári nap egészsége barnult. László, nem is tudod, milyen beteg voltál, és milyen nagy örömünk van. Azonnal megküldöm a hírt fonódba, mert a ma nagy vitéz Bogics erősen meghagyta. Szinán is mosolyogva közeledett. Mivel tudom én ezt meghálálni? Mondta László ránézve.
Ebben a házban otthon vagy, fiam, mondta Szinán. Ne essék erről szó többé.
László aztán nagyon gyorsan lábra kapott. Katanéni aranyló húslevesei szétáradtak benne, és amikor először felkelhetett, reggel egy rend szép vitézi ruha feküdt az ágy szélén. László tiltakozni akart, de Szinán elhallgattatta.
Mondtam, hogy itthon vagy, fiam.
A török borbé aztán rendbehozta Lászlót, hogy Katanéni ámulva nézett rá.
Vitéz uram, egy óráig sem ápolnálak, ha 40 évvel fiatalabb lennék. Nem is kell engem ápolni, Katanéni, most már hála Isten. De nem maradok adós, csak haza tudjak menni.
Az udvarra azonban valahogy nem volt kedve lemenni Lászlónak. Odalent sok volt a napfény, és már nagyon megszokta a bolthajtásos nagyszobát, a békés csend zsongását maga körül, és Ajsa kedves arcát, kit mindig maga körül érzett, ha nem is volt a szobában. A nyitva hagyott ajtókon átlengett a lány szobájából az az édes illat, és néha húrok halk pengése. Szinán és Szahin a rétet járták, hol most gyűjtötték a szénát a vár számára. Katanéni a konyhán lebzselt, mikor Ajsa megkoppantotta László ajtaját. László maga nyitott ajtót, és Ajsa szemei fényesek lettek. Te lennél az? Meg sem ismerlek.
Én mindig az vagyok, neked elsősorban. Nagyon vártalak. Hiszen már úgyis csak keveset leszünk együtt.
Múlt a nyár. A koppányi minaret árnyéka minden nappal hamarabb ért az ablakhoz, melynél Ajsa ült és hímzett. A messze rétről már széna illatot hozott a szél, és László hallgatva nézte a kis töröklány fürge ujjait. Sose beszélsz nekem vitézi tetteidről, ha együtt vagyunk, csak hallgatsz, mondta Ajsa.
Nézlek, Ajsa, nézem a kezed, az arcod. Miről beszélhetnék? Szép vagy.
Ajsa elpirult. Hányadik vagyok én, kinek ezt mondod?
Első, mondta László komolyan, és a szép török lány megérezte, hogy igazság van a vitéz szavában.
És aki a feleséged lesz, Oglu lánya?
Oglu lánya sosem lesz a feleségem. Zsuskát én testvéremnek vittem haza.
Ajsa hosszan kinézett az ablakon, a hímzést magához szorította, de már nem dolgozott tovább. Elmegyek, mondta. És szokatlanul lágy volt a hangja. Már egészen besötétedik.
Pedig még nem volt sötét.
És akkor este régen elszállt a müezzin éneke, és a tejút már régen felragyogott az égen, Ajsa szobájában még mindig pengett a párhúros kis hangszer. László már kijárt Szahinnal a rétekre solymászni, és lassan felette már azt is, hogy beteg volt. Délutánonként szívesen maradt volna a hűvös szobában, de Szahin mindig elcipelte magával. Megesett, hogy 2 nap sem látta Ajsát.
Nagyon hiányoztál már, mentette magát László, amikor véletlenül egyedül maradtak egyik este. De nem akartam Szahint megbántani, olyan szívesen hívott.
Nem baj, mondta a kislány tompán. Mi már megszoktuk, hogy csak akkor kellünk, amikor betegek vagytok.
Felkelt és elment csendesen. László pedig a pokolba kívánta a sólymokat és Szahint is. Legszívesebben kipenderítette volna a szobából, amikor másnap is nagy örömmel megjelent. – Gyere! – mondta. – Új karulyok érkeztek! László elpirult. – Ne haragudj! Sok volt egy kicsit, pihennék ma délután. Szahin jó fiú volt. – Látod, milyen szamár vagyok, erre nem gondoltam. Most mi lesz? – Semmi, mosolygott László. Elmégy egyedül, és estére elmeséled, hogy mit tud az új madár. Szahin szenvedélyes solymász volt. Elrobogott. Aisha szokás szerint kilesett az ablakon, és szemében az öröm fellobbant. Itthon maradt, gondolta, de hát ha beteg, és elindult László szobája felé. Beteg vagy? Kérdezte. Már megijedtem, mert Szahint egyedül láttam elmenni. Nem vagyok, mondta László, de itthon maradtam, mert szerettem volna veled beszélni. Múlik a nyár, és nekem el kell mennem. De előbb még sok minden mondani valóim vannak. Aisha kinézett az ablakon, és egy szőnyeg rojtját mosolgatta. Nagyon sietsz? Elkívánkozol innét? Hiszen igaz, mi tartana itten? A szőnyeg rojtja elszakadt, és Aisha szája elgörbült. László úgy érezte, a szobafalai lágyan összeborulnak, és csak egyedül vannak a világon. Az első ébredés édes zsongása harangozott valahol mámoros zengéssel, és Aisha szeme most is feléje fordul könnyes szomorúsággal. László kezébe vette a tanácstalan kis kezet, és magához vonta. Elmegyek, kis virágom, de te is eljössz velem. Akarod? Aishának megmozdult a szája, könnyein keresztül most már a boldogság lángja lobogott. Akarom. És kiszaladt a szobából. László pedig végigfeküdt az ágyon, nézte a mennyezetet, mely kinyílt, és fel lehetett látni az égig. Nem sokára Bogics érkezését várták. László és Aisha ritkán lehettek egyedül, és úgy beszélték meg, hogy addig ne tudjon senki semmit, amíg László haza nem megy, és mindent elő nem készít. De ha csak egymásra néztek, vagy megérintették egymás kezét, a boldogság lángja szinte perzselt körülöttük. Félve gondoltak a vallásos Szinánra, aki talán nem tartja jónak, hogy lánya keresztényhez menjen feleségül, de tudták, hogy Szinán mindent megtesz gyermekeiért, és Lászlót is megszerette. Ezt majd csak elintézik valahogy. Bogics aztán egy szép augusztusi délutánon 10 fonódi vitézzel berobogott a koppányi várba. Szinán megölelte, a török vitézek pedig fergetekesen megéjenezték, mert tudta mindenki Szahin és László megszabadításának történetét. A jó Márkót megint körülvette a dicsőség és szeretet. Ez jól esett még a törököktől is. Nem rossz emberek ezek, gondolta, és úgy megszorította László kezét, hogy az felsziszent. Nem akarta a sokaság előtt megölelni, aminek László kivételesen örült, mert nem úszta volna meg csonttörés nélkül. Hát, meggyógyultál? Kérdezte, amikor egyedül maradtak, és szemei az örömtől ragyogtak. Most László kereste Bogics kezét. Márkó, nekem csak egy életem van, és azt neked köszönhetem. Ha örömöm lesz, rád gondolok, mert azt tőled kaptam. Engedje az Isten bebizonyítanom, hogy nem érdemtelenre pazaroltad szeretetedet és vitézségedet, és... A jó Márkó egészen elérzékenyült, és úgy megölelte Lászlót, hogy az a legjobb akarat mellett sem tudott többet szólni. Mikor László újra beszélni akart, Márkó ismét kitárta rettenetes karjait, és nevetett. László pedig elhallgatott.
Most aztán beszéljünk másról, mondta. Nagy híreket hoztam. Tudod-e, hogy kit tartanak mostanában a legnagyobb vitéznek fonódtáján?
Téged?
Nem. Hanem a kis Mátét, aki lenyilaszta Kalest és főlegényét udvarházatok előtt.
László felugrott. Igaz ez, Márkó?
Elhiheted, magam láttam mind a kettőt. Kales be akarta lövetni puskaporral a kaputokat, és már meg is gyújtotta a petárdát, amikor Máté gyerek oldalba lőtte. No, meg is perzselődött, mint a disznó.
Nagy nyugság ez nekem, mondta László. Bár én szerettem volna a pokolra küldeni.
Magam is úgy voltam vele, de azt gondolom, az ördögnek mindegy, hogy kiküldte oda őkelmét.
Este pedig nagy tor volt a magyar vitézek tiszteletére. Az asztal főn Márkó ült, akit csak erővel lehetett odaültetni. Szinán azonban nem engedett.
Te vagy itt ma, vitéz uram,